Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennáll ének gyanánt énekeljük a 95. Zsoltár első versét. A 95. Zsoltár első verse így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket. A 367. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első két vers éneklése után majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. A 367. dicséretünk így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Álljatok fel, és mondjátok el velem együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Legyen veletek az Úr Jézus, tanuljatok ismét érdekes, fontos történetet, Isten áldja meg azoknak is az életét, munkáját, akik veletek foglalkoznak. Mi pedig tovább énekelünk. A megkezdett énekünknek, a 367. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Ó, kérünk Jézus, jó Urunk, te szabd meg életünk utunk. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit írva található az Ezékiel próféta könyvének 28. részében. Az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen az Ezékiel próféta könyvének 28. fejezetében így szól Isten igéje. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván. Embernek fia, mondjad Tírus fejedelmének. Ezt mondja az Úr Isten, mivel hogy felfuvalkodott a szíved. És ezt mondtad, hogy Isten vagyok én, és Isten székében ülök a tengerek szívében. Holott csak ember vagy, és nem Isten. Mégis olyát tetted a szívedet, mint az Isten szíve. Lám, hát bölcsebb voltál te Dánielnél. Semmi elrejtett dolog nem homályos néked. Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, gyűjtöttél aranyat és ezüstöt kincses házaidban. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítottad gazdagságodat, és felfuvalkodott a szíved a gazdagságod miatt. Ezokért így szól az Úristen, mivel hogy olyanná tetted a szívedet, mint az Isten szíve, azért íme hozok rá idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjét, és kivonszák fegyvereiket bölcsességet szépsége ellen, és megfertésztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítanak alá, és meghalsz a megölettek halálával a tengerek szívében. Vajon mondod-e a megölőid előtt, hogy Isten vagyok én, holott ember vagy, és nem Isten a téged átütőknek kezében. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mond neki, így szól az Úristen, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje. Teljes bölcsességgel és tökéletes szépségben és édenben az Isten kertjében voltál, és rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karmiollal, topázzal, jáspissal, tárziszkővel és onyxal, berillussal, zafirral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, amelyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál. Tüzes kövek közt jártál, és fedhetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. De a kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakoskodással telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek téged az Isten hegyéről, és elvesztettelek te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. A földre vetettelek királyok előtt, és adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertőztetted szent helyeidet, azért tüzet hoztam ki belsődből. És ezen néztet meg téged, és tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik rád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek között, elborzadnak miattad, mert rémségessé lettél, és majd többé örökké nem leszel. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Íme, Urunk, itt vagyunk előtted egy közösségben. Köszönjük, hogy van egy nép, ahol a te szavad a legfőbb tekintély, amikor a te beszédedet rettegjük, és attól függ minden, hogy mit mondasz rólunk. Mi a szentencia a határozott életünk felől. És azt várjuk, hogy kedvesen, jósággal ránk tekints, hogy megsegíts bennünket, mint hogy olyan sokszor ezt megtapasztaltuk, hogy meg is tetted. És mindezt most közösen ebben a gyülekezeti egységben kérjük, Urunk. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol hirdettetik az igeit, Vekerletelepen, ahol mi együtt lehetünk. Köszönjük, hogy tetszett neked, hogy legyen ez a szószék, ahol az igédet hirdetik, és ahol körülülhetjük a te beszédedet, mint a Jézus Krisztusnak a szavait, hogy lesték az emberek ott, akkor a földön lent volt, akárhol csak tanított. Köszönjük, hogy különleges ígéreteket szabtál ehhez a közösséghez, a te gyülekezetedhez, bárhol gyülekeznek egybe a te nevedben, te ott vagy. Köszönjük, hogy nem csak közösségben vagyunk itt együtt, hanem ím egyen-egyenként is. Hogy te vezettél bennünket ide, hogy hozzuk ide a saját gondjainkat, örömünket, mindazt, ami bennünket foglalkoztat, mindezt előtted megmutassuk és kitárjuk előtted, hiszen tiéd a bölcsesség, tiéd a tanács, Istenünk, tőled várjuk a megoldást az életünkre nézve. Ugyanakkor telve van a szívünk háladással, hogy szerettél bennünket, megtartottál minket, szeretteinkkel együtt. Köszönjük, hogy így kezedbe tehetjük életünket. Imádkozunk a gyermekekért, akiket nekünk ajándékoztál a családban. Köszönjük a gyermekeket, akiket odaadtál nekünk, hogy a hitoktatásban részeltessük őket mind a négy vekerlei iskolában. Köszönjük a szülőknek a bátorságát és a hitvallását, hogy beíratták a gyermekeket oda, hogy tartották magukat ahhoz az ígérethez, amit itt a megkereszteléskor elmondtak, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyereküket, hogy téged megismerjenek. Kérünk, Urunk, legyél közöttünk, amikor sok testi, lelki nyomorúsággal vagyunk előtted, és legyél nekünk gyógyítónk. Imádkozunk a betegeinkért, akik nem is tudtak eljönni, mert beteg ágyon vannak, vagy kórházban. Kiáltunk, Urunk, hozzád azokért, akik nagyon szomorú szívek, akik gyászolnak, legyen nekik vigasztalójuk. És közben kérjük, Urunk, hogy az ige hallgatás közben hadd legyen az gyönyörűség, ami számunkra, hadd élvezzük a te szavadat, annak minden egyes gondolatát és üzenetét, amit a szívünkbe vésel, és hadd tudjuk ezeket úgy beépíteni az életünkbe, hogy a te gondolataid szerint járjunk, és így Jézus követői lehessünk. Az ő nevéért kérünk, Urunk, fogadjál bennünket, és hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk az ige hallgatására énekléssel, és a 175. dicséretünket énekeljük, a 175. dicséretet, amelyiket a nem a kiírt 144. Zsoltár, hanem a fölötte, ez van kiírva, hogy 144. Zsoltár, helyett a 8. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. Tehát ezt a 175. dicséretet a 8. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, ezt ismerjük. Mivel azonban a szöveg hosszabb, mint a 8. Zsoltár dallama, ezért a 8. Zsoltárt kétszer fogjuk énekelni. Tehát a szöveget egyszer, a dallamot kétszer. Az ének így kezdődik. Gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűz koha, hév forrósága nem emészt meg soha. hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, érve található az imént olvasott ige részben az Ezékiel próféta könyvének 28. fejezetében, a 12. versben. Te voltál az arányosság pecsét gyűrűje. Kedves igehallgató gyülekezet, még van itt előhely, nyugodtan le lehet ülni majd, hogyha gondolja. Az énekléshez pedig van még itt énekeskönyv, tehát akinek nincs énekeskönyvben, innen vehet magával. És még előjáróban elmondom, az testvérek egész biztos várták, hogy a Ezékiel próféta könyvének egy későbbi, tehát a mai részével foglalkozunk, ami a 30. fejezet, de hétközben, amikor itt az egyháznál mindenféle fontos munkákat készítettünk, a gondok úrral a hirdetőtáblát próbáltuk megcsinálni, de elemeire hullott. Beszélgetünk erről, arról, és akkor felvetődött, hogy mit is jelent ez a szép kifejezés a 28. részben. Ezért aztán ezzel foglalkoztam, és ezzel készültem, és ezt a fejezetet hoztam a testvérekhez, és ezt a különleges kifejezést, ami hogy belém akadt, hogy azt mondja itt a Szentlélek a Bibliában, hogy te voltál az arányosság pecsét gyűrűje. Hogy vajon ez, mit jelenthet ez a gyönyörű kifejezés? Az arányosság szó van itt, amitől minden függ azért ebben az életben, mert nem mindegy, hogy milyenek az arányok. Egy festőművész is tudja, hogy a sötétebb, világosabb festékekből milyen arányba kell beletenni a keverésnél, hogy olyan kerüljön a vászonra. A hangoknál is nem mindegy, hogy milyen az arányosság. A zeneszerzők is tudják, vagy a művészek, előtt a művészek, a piano és a forte arányai, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Vagy az ízeknél, hogy a háziasszony tudja, hogy az arányosság nem mindegy, hogy hogy van. Tehát az hitelesen jól kell az ízekkel bánni, azokat nem mindegy, hogy hogyan használjuk. És még sok minden más, mondok, az alapanyagok bármilyen összetételnél, nem mindegy, hogy milyen arányban vannak, és ezeket hitelesen kell, megfelelően kell összerakni, hogy még ha valaki nagyon ért hozzá, azt mondja, na ezek az arányok jól vannak, hitelesítem, megpecsételem, mint egy az arányosság pecsétjével, pecsétgyűrűjével. Ami ilyesfajta gondolat van benne, talán még több azonban az, hogy a mértéknek a hitelesítése az, ami nagyon fontos, és itt valakiről beszél, hogy ő volt az, aki jól el tudta dönteni, na ez egy megfelelő mérték. Akár az arányosság szót használom, akár a mértéket használom. Na ő az, aki az arányosság pecsétgyűrűje. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, ami egyrészt azt jelenti, hogy jók a mértékek is, megfelelő mértékeket alkalmaztál. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy nem csak a mérőzsinóra megfelelő, a súlya megfelelő, tehát maga a mérték, hanem annak az alkalmazása is jó. Ezért hitelesítem. Úgy van, és azt mondom, hogy ez elfogadható. Ez tehát egy ilyen szép kifejezés, és milyen jó, hogyha valakiről ezt mondja, bárki is, hogy hát ő egy olyan ember, hogy elmondhatjuk, ő az arányosság pecsétgyűrűje. És ebben az életben vannak olyan emberek, akikről az elmondható. Akár hiszük, akár nem, és akár ritka, vagy akár nem ritka, mégis előfordul még az Isten nélküli világban is. Hát nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy valaki becsületes legyen. Mert ismerek a világban is olyan embereket, akik egyszerűen becsületesek. Ők nem csalnak, nem akarnak lopni, nem, és nem hazudnak, és vannak becsületes emberek ebben a világban, az általános kegyelem világában. Most egy új szó jelent meg, az általános kegyelem, vagyis mi a különleges kegyelemben vagyunk. Nagyon körülvesz bennünket Isten kegyelme, és ezt átéljük, megtapasztaljuk. Kezünk a Biblia, ez a különleges kegyelem világa. Hívő emberek vannak a különleges kegyelem világában. De van egy általános kegyelem, ami a hitetlenekre is kiterjed. Tehát Isten felhozza a napját jókra, gonoszokra. Tehát akár hívő valaki, akár nem egy országban, Isten sokszor mennyi jó időt ad, hogy legyen élet, hogy legyen vetés és legyen aratás. Tehát ugyanígy az emberek életében is Isten ad nagyon sok jót. Sok jó szándékot, kedvességet. Vannak olyan jó családapák, családanyák. Vannak, akik szeretik a maradandó emberi értékeket, szeretik a hazájukat, áldozatokat hoznak értük. Tehát vannak ilyen igazi emberi értékek, akkor is, hogyha valaki nem hívő, ez Istennek az általános kegyelme, kegyelmének a világába tartozik. És milyen jó, hogy ez a munkája Istennek megtapasztalható, ezért van még rend, jog, ezért van még tisztesség, ezért lehetnek jó családok, jó nevelés, mert Isten az ő szeretetének a napsugarait árasztja mindenkire. Isten szereti ezt a világot, ez az általános kegyelem, ezért voltak zeneszerzők, akik olyan zenét komponáltak, ami gyógyítja az ember lelkét, ezért van az orvostudomány, ahol annyi betegséget meggyógyítanak, fájdalmat enyhítenek, mert Istennek van egy általános kegyelme. És így ebben az általános kegyelem világában milyen jó, hogy vannak olyanok, akik az arányosság pecsétjei, vagy pecsét őrzői, vagy akik használják az arányosság pecsétjét, és nem minden mérleg hamis, nem mindenhol csapják be az embert. Tehát van egy sereg dolog ebben a világban. Tehát így az első pontot már ki is fejtettem, tudni, hogy miről van szó ebben a részben, az arányosság pecsétgyűrűjére. A második az lesz, hogy kiről van szó. A harmadik az lesz, hogy a legnagyobb bukás, a negyedik pedig a legnagyobb felemelkedés. Miután láthattuk azt, hogy miről van szó, most lássuk azt, hogy kiről van szó ebben a részben. Itt Ezékiel, a próféta, odafordul a környező népekhez, és mindegyik népnek mond valami isteni üzenetet. A mai napon épp az Egyiptomról beszél, a mai vezérfonal szerint, de amit felolvastam, ez a Föníciáról szól. És annak a egyik fontos kulcs városáról, Tírusról szól, Föníciáról van szó, akik érintkeztek Isten népével, és most Isten elmondja, hogy én nekem ez a vélemény a Föníciáról. Amikor ezt a szót, a nevet halljuk, hogy Föníciá, akkor eszünkbe jut egy csomó dolog, való Libánon környékén, Izraeltől északra értek ezek a föníciaiak. De egy ősi nemzetség volt, azt mondják, hogy még Karthágot is esetleg ők alapították. Maga az ország egy hegyes, nagyon hegyes vidék, de nagyon sok erdőséggel. És csodálatos erdők voltak ott, amikből még a jeruzsálemi templom építéséhez is rengeteg fát szereztek. A Hírán nevű királlyal kötöttek szerződést, és onnan szállították le a hatalmas fákat, hogy a jeruzsálemi templomot megépítsék. A föníciaiak ilyen tehetségesek voltak ebben is. Az üvegiparuk is nagyon fejlett volt. Aztán híres hajósok voltak, és eljutottak Hispániáig, sőt még a Britanniába is elmentek kereskedni. A szárazföldön is nagy kereskedést folytattak ezek a föníciaiak. Egy híres ókori nép, ahol egészen Indiáig is eljutottak a szárazföldi kereskedőik. A vallása is érdekes volt, volt egy kifejlett kultuszuk, nevezetesen a Baált imádták, aki a napisten volt, és volt egy isten nőjük is, ez volt az Astarte, a hold istennője. És még valahogy az európai világba is belekavarodott az egész, a görög mitológia szerint, amikor Zeus meglátta a csodálatos, szép leányt, a Agenár királynak a leányát, Európát, akkor bika formájába elcsábította, és akkor ebből a szerencsétlen fajtalan kapcsolatból született meg három fiú, akik aztán leszármaztak, és hát ugye az Európa neve szerepel ebben. Érdekes itt nyelvészetileg, vagy származásilag, hogy ugyanakkor a föníciaiak azért mégiscsak sémi népek voltak. Summa summarum, sok mindent hallottunk ezekre a föníciaikról, és azt is tudjuk, hogy ez a csodálatos kultúrájú, fejlettségű, gazdag ország hogyan pusztult el. Tudjuk, hogy Nagy Sándor volt, aki 332-ben Krisztus előtt elpusztította őket. Éppen ezt a Tíruszt is, ami egy nagyszerű, megépített központ volt, mert egyik fele a szárazföldön, és utána egy kis szigeten folytatódott a város, és Nabukodonozor ezt nem tudta elfoglalni, de Nagy Sándornak sikerült, mert amit lebontott a szárazföldből, a városból, azt töltésként hozzáépítette a szigethez, és akkor már el tudta ezt foglalni, úgyhogy szó szerint beteljesedett a bibliai profécia. Tény az, hogy ez volt a Tírusz, akiről olyan nagy dolgokat olvasunk, hogy ahol azt láthatjuk, hogy Isten mindent megadott neki. Pedig hát látjuk, hogy nem volt hívő, hanem bálványimádó volt. És Isten mégis mindent megadott neki. Mondhatom, hogy az általános kegyelemnek a napja még jobban ragyogott ezekre az emberekre, mint bármely más népre. Hogy olyanokat olvasunk, hogy az Édenben, Isten kertjében voltál. Egyesek szerint ez a Fönícia ott lehetett, ahol bizonyos vélekedések szerint talán régen az Édenkert is lehetett. Aztán ilyeneket olvasunk, hogy a bölcsességednek nagy híre volt, a bölcsességednek szépsége volt. Hát nem csak valami különleges filozófiájuk lehetett, vagy életszemléletük lehetett, amit tanítottak, hanem azt mondják, hogy az ABC-re is ők tanították meg a népeket. Tehát nagyon fejlett írásbeliség volt ott közöttük. De egy olyan földre telepítette az Úr őket, ahol mindenféle drága kövek voltak, de ezeknek a felsorolását itt olvastuk, hogy mennyiféle drága követ adott ő nekik Isten. Tehát az, hogy felhozza az Isten az ő napját a jókra és gonoszokra, itt nagyon felhozta a napját. Nagyon megáldotta ezeket az embereket. És ugyanakkor jól ment minden abban az országban, azt mondja, szinte fedhetetlen volt, tehát a közjog, közrend is jól működött, és ők, mint kereskedők, nagyon figyeltek a mértékekre is. Tehát kikről van szó? Azokról, akik még a mértékekre és az arányokra is nagyon vigyáztak a kereskedelemben és az egymás közti kapcsolatban, és ezért mondja azt, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, nálad még ez is minden rendben volt, de ezzel kapcsolatban minden rendben volt, és teljes voltál bölcsességgel és tökéletes szépségben, és mindez jellemző volt rád, és ez volt jellemző rád többek között, hogy az arányosság pecsétgyűrűje voltál, vagyis meg lehetett bízni a te mérlegedben, meg ahogy használtál ezt a mérleget. Amikor azt mondjuk, hogy a mérleg helyén volt, akkor a mai ember a mérlegképes könyvelőre gondol. Itt nem arról, inkább talán azt jelenti, amikor talán még emlékezünk arra, hogy meg talán ma is vannak mérlegvizsgálók. Volt egy mérlegvizsgáló ismerősünk, bement a hentes boltba, és megnézte, hogy a mérlegen nincs-e valami kis nehézség, hogy nehogy rosszul mérjen, nehogy becsapjon valakit. Tehát itt a mérték is jó volt náluk, és a mérték használata is mindenféleképpen jó volt. Talán egy legfelsőbb autoritás tekintély az volt ott Tíruszban, az az ember vagy az a hivatal, ami az arányosság pecsétgyűrűjét használta, ami megszabta a jogot, a cselekedetet és a döntést. Tehát ez volt Fönícia vagy Tírusz ilyen magasan volt. Tehát róluk van szó. Harmadszor, a legnagyobb bukás. Hogy lehet ilyen magasból ilyen mélyre zuhanni? Ahol Isten elmondja ezt a sok-sok dicséretet. Amikor láthatjuk, hogy az Isten kegyelme, ez az általános kegyelem felettébb működött ezeknek az életében. Amikor most már nem sorolom fel, hogy hol volt, de hogy hova bukott, és egy ilyen profécia következik, egy ilyen ítéletes profécia, aminek a végén azt mondja, hogy mindjárt, akik ismertek a népek között, majd elborzadtak miattad, és rémségessé lettél, és többé nem leszel. Mi történt ezzel? Hogy lett ilyen mélyen zuhanni? És egyáltalán ez azért fontos, mert mi valamennyien elmondhatjuk Istennek, hogy nagyon sokat adott. Nagyon sok ajándékot adott nekünk Isten, annyi kegyelemmel körülvett bennünket, és mi is abban a veszélyben vagyunk, hogy talán méltatlan módon élünk, megszomorítjuk őt a bűneinkkel. Hát a lelkiismeretünk erről tanúskodik, hogy ennyi jóságot adott az Isten nekünk, és mi pedig nem vagyunk olyan jók. Hogy rajtunk nem csak az általános kegyelemnek a sokasága az, ami gazdagát teszi az életünket, de a különleges kegyelem is ránk ragyog. És láttunk mi már református hulló csillagot is. Olyan szép volt, olyan szépen ragyogott, aztán milyen mélyre zuhant. És a kereszténysége belül voltak sokan ilyen hulló csillagok, akik fönn ragyogtak, aztán milyen mélyre zuhantak. Hogy ennek a lefele ívelésnek, a zuhanásnak mi lehet az oka? Hát úgy, hogy talán ez a Tírus, ez a Fönícia a legmagasabb körökbe került a nemzetek között, és a leggazdagabb volt, és akkor azt olvassuk, hogy felfuvalgodott a szíved a te gazdagságod miatt. És ennek megvan a lélektana, és ennek megvan a tapasztalati bizonyíték, hogy bizony a gazdagság miatt fel tud fuvalkodni az embernek a szíve. Nem úgy érzélek, mert nincsen Istenre úgy ráutalva. Már nem kell elmondani azt, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, mert hát természetes, hogy megvan a mindennapi kenyerünk. Amikor nincsenek olyan gondjaink, amikkel az Úrhoz kell folyamodnunk, hanem mi már nagyok vagyunk, mi már beteltünk, mi már gazdagok vagyunk. Legalábbis lelkileg. Amikor felfuvalkodott valakinek a szíve. Vagy azt olvasom, hogy olyan érdekes kifejezés ez, hogy a szépséged miatt, is felfuvalkodtál. És van, aki szép, nagyon szép, és felfuvalkodik. Én hallottam olyanról, hogy nagyon szép volt, és az a szépsége úgy eltelt. Annyit nézte magát a tükörbe, hogy én nagyon szép vagyok, és a másik nem szép, és akkor felfuvalkodott. Szebb vagyok, mint a másik. És azt olvassuk, hogy a szíved felfuvalkodott a szépséged miatt. Hát, hogyha az Úr megadta valakinek a szép, adjon érte hálát, és ne nézz el a másikat, és ne bízz el magát. Azután a bölcsessége is vagy nagyon szép volt. Amikor valaki a saját bölcsességével betelik, és gyönyörködik abban, hogy milyen okos, és akkor a többieket lenézi. És ez történt itt is. És a következmény az lett, hogy Isten megvonta tőle az általános kegyelem ezernyi javát, és az történt, hogy elhozta rá a népek legkegyetlenebbjeit, és végül szó szerint beteljesedett a profécia a Nagy Sándor rettenetes pusztítása idején, Krisztus előtt 332-ben. És valóban semmi nem maradt belőlük a Tírus városából. Ő bennük pedig, amíg még éltek, egy különleges tűz jelent meg. Ezt olvastam, hogy tüzet hoztam ki a belsődből. Vagyis a felfuvalkodásnak ez a következménye, amikor az Istennel való kapcsolat nélkül az ember nagyon mélyre kerül, és akkor ezt olvassuk, hogy tüzet hoztam ki a belsődből, valami elkezdi benn égetni, egy belső nyugtalanság és békétlenség, ami soha-soha nem enyhül. Nyilvánvaló, hogy ennek a lélektan azért megérthető és megmagyarázható a gőgös, önmagával eltelt és felfúvalkodó és Istentől elfordult magát Istennek tartó embernek a lelkiállapota ez. Az írás magyarázatoknak egy része azonban azt mondja, hogy ez a sátán története. Érdekes magyarázatokat hoznak ezzel kapcsolatban, ezt nem akarom végletekig kifejteni. Inkább csak megemlítem, hogy van egy ilyen felfogás, hogy mivel oltalmazó kérub voltál, az édenkertben voltál, és akkor mintha az ördög lett volna ott az édenkertben, mint oltalmazó kérub. Én ezt nem is nagyon fogadom el, mert az ősbűn az édenkert előtt már megtörtént, tehát nem lehetett oltalmazó kérub az ördög az édenkertjében. De hogy ő volt a háttérben, az biztos. De hogy ő van minden felfogalkodásnak a hátterében, de hogy az ördög az embereknek az ellensége van minden felfogalkodás és bukás mögött, az egyszer napnál világosabb. Mert ez az ördögnek az útja, hogy az embert el akarja szakítani az Istentől, és el tudja szakítani az Istentől a gondolatai által, a gőgi által, a felfogalkodás által. Annál inkább biztos, hogy az ördög van a háttérben, hogy ez a föníciai tönkrement, és ilyen mélyre került, és ez a bukásnak az ok, hogy ő volt a háttérben, mert a felfogalkodás bűne az az ördögnek a bűne. Tehát sok bűn van, amit az ördög számlájára lehet írni, tulajdonképpen minden bűnt oda lehet írni, de azt mondja az apostol az egyik levelében, hogy a gyülekezet vezető ne legyen fiatal, ne úgy felfogalkodván az ördög törébe essék. Tehát ezt olvasom az Új Szövetségben, hogy Pál ezt megemlíti, hogy ne úgy felfúvalkodjon valaki, és az ördög tőrébe essék. Ergo, a felfúvalkodás az ördögnek a tőre. És ez volt az ő ős bűne is, amikor ő annak ide azt mondta, olyan leszek, mint az Isten. Istenként fogom mutogatni magamat. Ez volt az ős bűn, ami valahogy az örökké valóságban volt, amiről sokat nem tudunk, de erről beszél a Biblia, hogy az ördög fellázadt Isten ellen, és azt mondta, olyan leszek, mint az Isten. Tehát a felfogalkodás az ördögnek a tőre. Úgyhogy vigyázzunk testvérek, a gőg, felfogalkodás, a beképzeltség minden fajtájára, nehogy az élő Istentől elszakadjunk, és a legnagyobb bukás közelébe kerüljünk. És az utolsó, a legnagyobb bukás után, amit megemlítek, a legnagyobb felemelkedés. Miután láttuk, hogy hogy lehet a legnagyobb magasságból, a legnagyobb mélységbe zuhanni, utána most lássuk azt, hogy hogyan lehet a igen nagyon mélyről felemelkedni. Mert ez az evangélium. Hogy egyrészt ki az, aki bennünket föl tud emelni. Mert azért elmondhatom nekünk valamennyinek bizonyos szempontból, erre igényünk van. Nekünk szükségünk van, hogy az Úr felemeljen, hogy Jézus felemel, hogy ezt a munkát valahogy megtapasztaljuk. Mert nagyon mélyre tudunk esni. Nagyon sokszor el tudjuk mondani ezt az imádságot, Uram, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, hallgass meg az én szómat. És én tudom, hogy nincs olyan mélység, ahol az Úr ne tudna bennünket kiemelni. Lehet ez a betegségnek a mélysége. A betegség lelke is meggyötört bennünket, amikor betegek vagyunk. Ki az, aki bennünket onnan fölemel az ő magasságába? Egyedül Jézus Krisztus. Amikor a bizonytalanság vesz körül az életben, amikor egy értékrelativizmusban élünk, mert sajnos egy ilyen világban élünk, hogy nincsenek igazi értékek. Most hol vannak az igazi értékek? Kinek van igaza? Hol van itt igazság? Kihez igazodjak? Kit kövessek? Akkor van valaki, akinél ott van az arányosság pecsétgyűrűje. A Tírusznak úgy odaadta Isten ideig, óráig az arányosság pecsétgyűrűjét, de van valaki, akinél öröktől fogva ott volt, és mindig nála is lesz. Akinek igazából ott van az arányosság pecsétgyűrűje, az az Úr Jézus Krisztus. aki soha nem téved, aki mindig igaz ítélettel ítél, aki tudja, hogy mi a jó és rossz, akinek igaz értékek vannak, aki a tökéletes bölcsesség. Jézus Krisztusnál van a tökéletes bölcsesség. A tökéletes élet filozófia nála van meg. A tökéletesen ő tanít meg bennünket az ABC-re, a lelki élet ABC-jére ő tanít meg. Őnála van a tökéletes gazdagság. Ő az, aki segíteni tud rajtunk nehéz anyagi helyzetünkben, szorultságunkban. És ő az, aki az arányosság pecsétgyűrűjét használja három vonatkozásban. Ő mondja, hogy mi az, amit hinnünk kell, mi az, amit cselekednünk kell, és mi az, amit szerint döntenünk kell. Azt mondják a régi írásmagyarázók, hogy itt egy olyan kifejezés van, azt fedi, hogy ami elmondja azt, hogy mi a credenda, mit kell hinnünk, mi az agenda, mit kell cselekednünk, és a harmadik judikanda, legyen judiciumunk, ítélő képességünk. Tudjuk, hogy mit kell hinni, mit kell cselekedni, és tudjunk jól dönteni. Ezt a Jézus Krisztus tudja nekünk elmondani. A vele való kapcsolatban. Ki az, aki felemel? Ki az, aki megmondja, hogy mi az, amit igazából hinnünk kell? Azt a Jézus Krisztus mondja. Ki az, aki megmutatja, hogy mit kell cselekednünk, talán most ezen a héten, holnap vagy ma? Szintén ugyanaz a Jézus Krisztus, mert nála van az arányosság és a mértéknek a pecsét gyűrűje. És ki az, aki megtanít bennünket egy igazi döntésképességre? Szintén ő. Hogyan lehet tehát a legnagyobb mélységből, vagy a mélységből felemelkedni arra a szintre, amit ő mi nekünk kínál? Hogyan lehet a mi díszítő jelzőnk, vagy a mi jellemzőnk az, hogy te vagy az arányosság pecsétgyűrűje? Na, Tírustól elvették, de másnak oda lehet adni. Hogy ki az, akire ezt alkalmazni lehet. Lehet fölemelkedni, lehet magasabb szintre kerülni, és lehet megbízható emberré válni. Istennek tetsző emberré válni. Ez azonban új teremtésre van szükség. Ahhoz, hogy a Jézus Krisztustól kapjuk meg ezt a méltóságot, vagy kerüljünk olyan állapotba, hogy nekünk is odaadja az arányosság pecsétgyűrűjét, ez egy belső teremtésre van szükség. Ezért mondja a Zsoltáros is, hogy új szívet és új lelket teremts bennem. Tehát amikor a Jézus Krisztustól szeretnénk kapni ilyen tulajdonságokat, akkor az csak úgy lehet, hogy megkérjük, hogy ő teremtsen bennünk új szívet és új lelket. Enélkül hiába vannak jó tulajdonságaink, azok önmagában nem elegendőek. Elegendőek arról, hogy becsületes életet éljünk, de ahhoz, hogy az üdvösség a miénk legyen, ahhoz nem elegendő. Éppen tegnap volt egy érdekes beszélgetésem a Budapesten legalábbis, a tegnapi napon megjelenő nagyon kedves dologról, ugye az aluljárókban Bachra emlékeztek. Ez a Subway Bach, ahogy kint mondják, tehát az aluljárókban emlékeznek arra, hogy a zeneirodalom legnagyobb óriása március 21-én született, és ennek az évfordulójára zenélnek, szép Bach darabokat adnak elő, vagy adtak elő az aluljárókban. És mondta valaki, hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen genetikai állománnyal bírt ez a Bach. Hogy született egy olyan ember, akinek ilyen genetikai állománya volt. Hát ezt valóban csodálhatjuk, hogy neki ilyen genetikai állománya volt, vagy ilyen zenei talentuma volt, de valaki hozzátette, hogy És hívő ember volt. Mert hiába lett volna az ő genetikai állománya, mert az apja is nagy zenész volt, a nagybátyja is nagy zenész volt, a gyerekei is nagy zenészek voltak, ami őben a pluszt jelentette. Azt a rendkívülit jelentette, amit Isten ebbe az emberbe beleteremtett, az az isteni új teremtés, az az új élet, hogy szerette az Istent, szerette a Jézus Krisztust, és hogy minden partitúrájának az elejére azt írta, hogy Jézus Juve, Jézus segíts. És amikor befejezte a partitúrát, odajött, hogy SDG, Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Hogyha ez a lelki habitus nem lett volna, akkor nem lett volna övé az arányosság pecsétgyűrűje, hiszen ha valaki arányosság pecsétgyűrűt használt, vagy ha zenét lehetett hitelesíteni az arányosság pecsétgyűrűjével, az Bach zenéje volt. De csak azért, mert volt egy ilyen lelki habitus, mert ez a bizonyos teremtés. Itt belekerült az üdvösségnek a közegébe. És ez az a zene, ami igazából gyógyító zene, mert az Isten szól ezáltal a zene által az emberhez. Tehát ő, mondhatom, átvette a Krisztusnak az értékeit, át tudta venni, mert beleteremtette Isten ezt. Ugyanakkor, tehát nem csak egy új teremtésre van szükség, hanem arra is, hogy az ember ebben éljen. Ebben forgolódjon. És ha otthon egy kis fáradtságot veszünk, és a zsidókhoz írt levélből egy részt elolvasunk, akkor ez egy záró gondolatként nagyon nagy segítséget jelent nekünk. A zsidókhoz írt levél, tehát a Új Szövetségben, az zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a következőt olvasjuk. 5. rész, 14. verse. Tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 14. verse. 5-14 a zsidó levélből. Az következőt mondja, az érett korúaknak kemény eleddel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz közti különbségtételre. Ó, ez egy óriási vers. Vannak embereknek a mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik, hogy eldöntsék, mi a jó és mi a rossz. A mértékeket, az arányokat jól tudják megszabni. A saját életükben, a családjukban, az időbeosztásban, a szolgálatban, a gyülekezetben, ebben az életben. A mi voltuknál fogva. Ez azt jelenti, hogy ő már olyan, de csak akkor lesz olyan, hogyha az Istennek a munkája benne megjelenik. Tehát ezt kell felfognunk, hogy Isten valósággal munkálkodik ebben az emberi világban, a gyülekezetben, és egy lelki munkát végez el egy ember szívében, amikor olyan lesz a mi volta, ő már olyan. Úgy gondolkodik, ez a lelki habitus, ami megváltozott. Ez a bizonyos teremtés, Istennek a lelki teremtő munkája, ami aztán kihat az egész életükre. Hogy a mi voltuknál fogva gyakorlottak, ők már olyanok, hogy megkapták a méltányosság pecsétgyűrűjét. De figyeljük, nem azt mondja, hogy ez elegendő, hanem gyakorlottak az érzékeik. Tehát, hogyha már kaptunk valamit, és nem gyakoroljuk, akkor ez elszárad. Tehát, hogyha kapunk valamit az úton, és nem gyakoroljuk, akkor az elhervad. Tehát, mint a virágot öntözni kell, mint ahogy a képességeket állandóan forgatni kell, és gyakorolni kell, hogyha Istentől megkapjuk ezt a bizonyos kifejezést, mi voltuknál fogva ezt a lelki megváltozást, képességet, akkor ezt gyakorolni kell. Hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Segítsen Isten bennünket, hogy elmondhassuk, és elmondhassák rólunk, vagy az Úr elmondhassa, hogy nálad van az arányosság pecsétgyűrűje, sőt, te lehetsz az arányosság pecsétgyűrűje. Amen. Válaszoljunk az igére. A 165. dicséretünk 5. versének éneklésével. A 165. dicséret 5. verse így kezdődik. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Thank you. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a csendben megérthetjük azt, hogy miről van szó, és hogy rólunk van szó, és megmutattad azt, hogy hova vezet a tőled való eltávolodása, nélküled való élet, a felfúvalkodás, a gőg, hogyha eltenünk a saját bölcsességünkkel, okosságunkkal, tehetségünkkel, vagy szépségünkkel, és hogy milyen veszélyt jelent annak a szavára hallgatni, aki olyan csúnyán elbukott, és az emberek ellensége lett. De köszönjük, Urunk, hogy azt is megmutattad, hogy hogyan lehet eljutni arra a magasságra, amit a tieidnek készítettél, a hitben való életre, az üdvösségben járáshoz. A segítséget te adod, Urunk Jézus Krisztus, aki vagy az arányosság pecsétgyűrűje, aki biztosan tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, akinél ott vannak a tökéletes értékek, aki legszebb vagy, mindenkinél szebb vagy, aki a legnagyobb bölcsességgel rendelkezel, akinek van hatalmad menjen és földön, és ezt a hatalmadat lelkiképpen a gyülekezetben gyakorlod. Hogy amikor az ígét olvassuk, ígéd és lelked által új szívet és új lelket teremtesz bennünk, hogy a mi voltunknál fogva gyakoroltak lehessenek az érzékeink, a jó és rossz közti különbségtételre. Munkád ezt bennünk kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem testvérek a gyülekezeti alkalmakat kedden a 7 órakor kezdődő bibliórára várom. A testvéreket, az apostolok cselekedetét tanulmányozzuk. Nagyon jó beszélgetések alakulnak ki, sok kérdés felvetődik, és haladunk előre most az új szövetség megismerésében, illetve az apostolok cselekedetének megismerésében. Csütörtökön a bibliórán a vezérfonalunk szerinti soron következő szakaszt vesszük. A csütörtöki bibliaóra 6 órakor kezdődik. 5 órakor kezdődik, tehát kedden 7-kor, csütörtökön 5-kor. Hirdetem a virágperselyt, kifele menet a barka mellett található a virágperselyt, kérjük, hogy abba is tegyünk egy kis adományt, hogy a virágjaink mindig szépek és frissek legyenek. Tervezzük a nyár elejé hétvégét, konferenciát, pihenő hétvégét, június 19-20-21-én, péntek, szombat, vasárnap, Kecskemét mellett az Emmaus házban leszünk együtt. Ezek ilyen családi hetek szoktak lenni, tehát családostól is lehet jönni. Egy testi, lelki pihenés, felüdülés időszaka ez. Következő vasárnap virágvasárnap lesz. Szinte hihetetlen, hogy ilyen közel van hozzánk húsvét. Előtte ugye virágvasárnap, ahol a délelőtti Isten tisztelet idején a gyermekeinknek egy kézműves foglalkozást, húsvéti kézműves foglalkozást és programot szervezünk, és a gyermekmunkásaink várják őket. Ha jó idő van, akkor a kertben is lehet velük játszani. E-mailben 43 értesítést küldtem. Hát, aztán, hogy hányan jönnek, nem tudom, de ez értesítés eljutott sok családhoz. Tehát ez lesz jövő vasárnap a délelőtt istentiszteletkén. Akkor a gyermekek elmennek, 11-ig ott foglalkoznak velük, és utána 11-kor a szülők is oda mennek, és együtt vannak körülbelül 12-ig. A tervünk a következő vasárnapra nézve. Ez lesz tehát 29-én. Az azt megelőző nap, pedig a gyülekezetet hívjuk a nagy takarításra, tehát most szombaton, 28-án tervezzük a tavaszi nagy takarításunkat, ami nagyon fontos, és hogy ne ketten, hárman legyünk, hanem akik részt veszünk ebben a nagyon nagyszerű szolgálatban, a templom takarítás szolgálatban, hogy jöjjünk el, mint hogy hamar végezhessünk. 9 órakor, szombaton 9 órakor kezdjük. A jelentkezést legjobb írásban megtenni, noha itt van Nagy Gabi is, akinek el lehet ezt mondani, de kitettünk egy ívet. Kérjük, hogy írjuk oda, hogy jövünk, hogy tudjunk tervezni és beosztani bizonyos munkákat. Ez lesz tehát most szombaton 9-kor. Készülünk a női konferenciára. A női konferenciának a plakátját a hirdető táblán láthatjuk. Ezt a húsvét utáni vasárnap fogjuk tartani, délután 4 órakor. A központi gondolat az elfogadás. Ez az a gondolat, amin elindulunk, és látjuk, hogy mi mindent kell elfogadni, és hát, hogy hogyan segít bennünket az Úr Jézus ebben a kérdésben. És várjuk, hogy a nőtestvérek jöjjenek és részt vegyenek ezen. Már több ilyen női konferenciánk volt, és nagyon hasznosak, nagyon felüdítőek. Legalábbis ők ezt el tudják mondani, akik itt vannak. Egy-két férfi testvér itt a háttérben segít, hogy nekik ne kelljen a teával bajlakodni. Elkészítjük nekik. Tehát a női konferencia április 12-én lesz. Végül hirdetem szomorú szívvel a hírt, hogy Szabó Miklósné, Beresz Erzsébet, Erzsé néni testvérünk elhunyt. 93 éves korában, egy idősek otthonában az Erzsé néni hunyt el, akit így ismertünk hűségesen, több mint 15 évig a gyülekezetünkbe tartozott, bibliórákon, a közös szolgálatban, együtt voltunk vele. Elmondhatjuk, hogy az Úr adta, az Úr vette, legyen Isten neve áldott. A temetés majd április 10-én lesz. Isten legyen vigasztalást a itt maradó szeretteinek. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 367. dicséretünk utolsó versének éneklésével. A 367. dicséretünk 4. versét énekeljük. Utána pedig a himnusz éneklése következik. A 367. dicséretünk 4. verse így kezdődik. A 4-et már énekeltünk. Akkor a 3-at hagytuk ki. A 3. verset énekeljük. Éneklünk, és a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az öröklét felé mutat. Tehát befejezzük a 367. dicséretünk 3. versével.